Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik eljöttek erre az estére, és előadónkat is nagy szeretettel köszöntjük, Kocó Józsefet, feleségével együtt. Köszönjük, hogy elvállalták ezt az estét, ezt az utat. Az egykori Drégei-Palánki Református Egyházmegyéről és mai eklézsiáiról olvasom innen a pörgetni, nem tudom, hogy kell, de olvasom minden úgy, hogy nem én fogom elmondani az előadást. Tulajdonképpen a cím, hogy a helvét hitvallás Palócföldön. Bennünket ugye különösen érint ez a téma a Drégei-Palánki misszió miatt, különösen kedves nekünk ez, és én már ennek a könyvnek olvastam a jó részét, úgyhogy nagy örömmel várjuk az előadást. Egy éneket énekeljünk, a 90. Zsoltár első versét, testvérek. A 90. Zsoltár első versét kérte előadó testvérünk: Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram.
Te benned bíztunk
igéből hadd olvassak egy néhány verset, testvérek. A mai ige a Nehémiás könyve második fejezetének egy része, a 17. verstől hallgassunk néhány verset. Ugyanakkor azt mondtam nekik: látjátok a nyomorúságot, amelyben vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek el. Gyertek, építsük föl Jeruzsálem várfalát, hogy ne szégyenkezzünk többé. És elbeszéltem nekik Istenem rajtam nyugvó jó akaratát és a király szavait is, amelyeket nekem mondott. Erre azt mondták: fogjunk hozzá és építsük meg. És odaszánták kezüket a jó munkára. Amikor ezt a hóroni Szamballat, az ammóni Tóbiás, a szolga és az arab Gesem meghallotta, gúnyolódtak rajtunk, lenéztek minket és azt mondták: mit műveltek ott? Talán bizony pártot akartok ütni a király ellen? Én azonban így feleltem nekik: maga a mennyistene ad nekünk jó előmenetelt, és mi, mint az ő szolgái, kezdjük el az építést. Nektek pedig nincs részetek, jogotok és emlékezetetek Jeruzsálemben. Az Esdrás könyvéből itt a gyülekezetben több istentisztelet elhangzott, és a mieink hallották azt, amitről most Nehémiás könyvében is olvasunk, hogy milyen párhuzamot vontunk a ma egyháza és az Esdrás-Nehémiás korának a gyülekezete között. Tulajdonképpen egy helyreállításról van szó, nem új építésről, nem új alapokról, az alap maradt a régi, hanem valamit helyre kellett állítani. És itt elmondtam itt a testvéreknek egy vasárnap, hogy egyszer valaki az új köztemetőbe vitt a szertartásra, mert úgyis itt laktak valahol a környéken, és mondja, hogy szívesen kivisz. És amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor azt mondja nekem útközben, hogy ugye a maguk egyházát Calvin alapította. Mondom neki, hogy nem, kedves, a mi egyházunkat az Úristen alapította az Édenkertben. Vagyis ez a legrégebbi. Ugye azt hiszik, hogy ez új, hogy 500 éves, mert 500 éve volt a reformáció. Nem, annak új, aki nem tudja, hogy mi volt azelőtt, hogy mi volt régen, annak új, mert nem tudja a Biblia kijelentését, és nem tudja, hogy a mi egyházunkat az Isten alapította, amikor odalépett a bűnös emberhez, Ádámhoz és Évához, az Édenkertben, és amikor a szabadító Úr Jézus Krisztust megígéri. Közben aztán az évszázadok során ezt mindig igyekeztek lerombolni. Mert az ördög minden építést igyekszik meggátolni, és a lelki építést pedig még inkább igyekszik lerombolni, és az az érdekes, hogy Nehémiás is azt mondja, hogy Isten felindította a szívét. Hogy Isten felindította a szívét, látják a nyomorúságot, ezt megbeszélik másokkal, és azt mondják, gyertek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne szégyenkezzünk többé. Fogjunk hozzá, és építsük meg, és odaszánták kezüket a jó munkára. És amikor meghallja az ellenség, akkor azt mondja, hogy lenéztek minket, gúnyolódtak rajtunk, és azt mondták, mit műveltek ott. Én azonban így feleltem nekik, maga a mennyistene ad nekünk jó előmenetelt, és mi, mint az ő szolgái, kezdjük el az építést, nektek pedig se részetek, se jogotok, se emlékezetetek nincs a Jeruzsálemben. Tehát az egyház történelme az mindig ez, az Isten igéjén lehet gúnyolódni, lehet megvetni, lehet az ő népét eltüntetni, gályarabságra vinni, és még sok mindent fogunk bizonyára hallani, sokféleképpen gátolni az Isten igéjének a munkáját, de mindig az a lényeg, hogy Isten kinek az oldalán van. Isten kitáld meg, Isten ki mellett teszi le a voksot, és hol ad jó előmenetelt. Mert az ő népe össze fog jönni, az ő népe ki fog jönni ebből a világból. Jézus Krisztus azért jött, hogy összegyűjtse az ő országának a polgárait, lakóit, és majd amikor összegyűjtötte, akkor átadja az országot az Istennek és az Atyának. Megőrzi az ő népét. Lehet, hogy sokszor az egyházból semmi nem látszik, úgy le van rombolva, mint a Drégei-Palánki egyházmegye. Arról a Drégei-Palánkról neveztetett, ahol nem is volt akkor gyülekezet, és mégis az Istennek tetszik, hogy ott, ahol ki akar hívni embereket, oda igehirdetőt küld, prédikátort küld, megáldja az ő igét, azok ki fognak jönni. Nem nagy tömegekre kell soha gondolnunk, mint amikor Pál apostol elmegy Filippibe, először csak 3 ember jön elő, aztán még előjönnek néhányan, de semmiképpen nagy tömeg. De akik az úréi, azok ki fognak jönni, azok oda gyülekeznek, és ezen az ő népén és egyházán a pokol kapui sem fognak diadalmat venni. Milyen nagy biztatás ez nekünk, testvérek, hogy amikor nem látszik semmi, úgy, mint Illés idejében, aki azt mondja, hogy már én vagyok az utolsó mohikán, és hogyha én meghaltam, velem meghal az egyház, Isten meg azt mondja, hogy na, még 7000 ember van, aki nem hajtott érdet a Baálnak. Amikor Pál elmegy Korintusba, azt mondja, hogy pont ide küldesz, Uram, hát itt utcalányok vannak, részeg matrózok, meg hajósok, hát kinek kell itt az evangélium? Isten meg azt mondja, hogy ne félj, Pál, nekem sok népem van ebben a városban. Aztán majd a megszólaló íge hatására kijön a gyülekezet. Hát mi is ezt a csodát várjuk és kérjük Drégei-Palánkon, Palócföldön, Perőcsényben és Vámos Mikolán, és nem sorolom a többi falut, mert lehet, hogy nem is tudom ezeket felsorolni, és Drégei-Palánkon legfőképpen mi is ezt várjuk, hogy az Isten igéjének a hatására épüljenek fel lelkiházzá, szentpapsággá is. Nekem már volt olyan reményem, és azt mondtam az északpesti esperesnek néhány évvel ezelőtt, hogy már szeretném, ha Drégei-Palánkon ott állnánk imaház szentelésen, vagy harangszentelésen. Lehetnek nekünk ilyen terveink és vágyaink, testvérek, és kívánjuk, hogy az ott szolgálókat áldja meg az Úr, akik indítatást kaptak arra, hogy ott építsék a kőfalat. Vámos Mikolán, vagy Perőcsényben, vagy Drégei-Palánkon vannak itt munkatársak, meg többen most nem tudnak itt lenni a misszió munkások közül, de lelkesen mennek és végzik Isten lelke által és tőle segítetve a szolgálatot. Köszönjük így előre is az előadást, és mielőtt imádkoznánk, mindig az én tisztem, vagy aki itt van, annak a tiszte, hogy hirdesse, hogy a legközelebbi az április 5-én pénteken lesz, Alföldi Borús Dezső nyugalmazott lelkipásztor, boldog nyugalmazott lelkipásztor előadásában, az úrvacsora a szereztetéstől napjainkig. Ugye 2020 előtt egy évvel, de ezt a címet adtuk inkább, hogy az úrvacsora szereztetéstől napjainkig. Csendesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Édesatyánk, hálaadáson köszönjük, hogy Te vagy menny és föld teremtő, megtartó Ura, aki úgy szeretted ezt a bűnbe esett világot, hogy Jézus Krisztust küldted, hogy az ő népét megváltsa és kihozza a bűn fogságából. Köszönjük, hogy hirdettetik az ige azóta is, és köszönjük, hogy kijönnek az életre, akik azt meghallják. Köszönjük neked azt a területet, azt a számodra is kedves vidéket, ahol volt ébredés, ahol emberek hitre jutottak a múltban, és az a vágyunk és az a kérésünk, hogy a jelenben is cselekedd ezt a csodát, Urunk. És szeretnénk énekelni az énekel együtt, hogy adj új ébredést, ezerekre árazd, a te szent lelked által szent tüzet támasz. Hadd imádkozzunk így most a legfőképpen Drégei Palánkért, a misszióért, amit ott a gyülekezet végez. Hadd imádkozzunk, Urunk, hogy az ottani testvérek megerősödjenek a hitben, hogy legyen ott gyülekezet. Hadd imádkozzunk azért, hogy legyen ott gyülekezeti ház, hogy dicsérjék ott a te nevedet, és hívják ott segítségül. És kérünk, hogy így áld meg a perőcsényi szolgálatot, a lelkipásztor testvérünket, a feleségével együtt. Áld meg, Urunk, Vámos Mikolát és a többi helyet, Kocó József testvérünket, feleségével együtt, munkájukban, szolgálatukban. Köszönjük, Urunk, hogy nincs az a vidék sötétségben, mert fel-fel lobban a te igét tiszta lángja ott is, légy áldott érte. Áld meg a ma esténket is, hogy téged tudjunk dicsőíteni és magasztalni. Amen.
Kedves testvérek, kicsit megkarolódtan állok itt a gyülekezet előadás sorozatán, hiszen megtekintettem az elmúlt évekből, hogy mik hangzottak el. Néhány előadást végig is hallgattam, megnéztem a prezentációkat, és hát örülök annak, hogy meghívást kaptam ide. Lényegében a főcím az nem igényel különösebb magyarázatot, annak a könyvnek a címe, amely itt van itt előttem, és az alcímmel kapcsolatban azt szeretném hozzáfűzni, hogy Vicián Miklós testvéremmel, amikor beszélgettem az előadás címéről, tartomáról, említette, hogy azért szóljak a mostani helyzettől is, tehát így pillanatképek múltból és az ekklesiák jelenéről, talán így lenne az előadás témája teljes. Mi vitt engem arra, hogy ilyen vállalkozásba adjam a fejem? A 90-es évek elejétől foglalkoztam helytörténettel. Vámos Mikola Perőcsény a szülőhelyem, Vámos Mikola lakhelyem, de úgy a Börzsöny vidék Ipolymente története érdekelt, és hát elég korán egyháztörténeti jellegű dolgozatok születtek ebből az érdeklődésből. Egyrészt Vámos Mikola és Perőcsény vallás felekezeti a 18. században, másrészt pedig megpróbáltam felvázolni az alsó Ipolymente egyháztörténetét a honfoglalástól a milleniumig, hát vázlatosan. Ezek a honti füzetekben megjelentek 1999-ben. 2011-ben a Balassagyarmati gyülekezet Kovács Sebestyén József rendes lelkészé választásának 100. évfordulójára, míg a Perőcsény gyülekezetünk pedig születésük a 125. évfordulóján szeret megemlékezést, melynek emlékbeszédét Gyarmaton, illetve Perőcsényben én tartottam, és hát így készültem a lelkész dinasztiának a történetéről, és hát különösen Kovács Sebestyén József működéséről. Majd 2012-ben a veszprémi érseki levéltár, illetve megyei levéltár Padányi Bíró Márton püspöknek az emlékére hirdetett egyháztörténeti konferenciát. Erre jeleztem részre egy szándékomat, el is fogadták, és Helvét hitvallásra gyülekezetek a Börzsöny vidékén címmel tartottam ott előadást. Nagyjából ezek vezettek aztán oda ezen alkalmak, hogy elhatároztam, hogy feldolgozom az egyházmegye történetét. A Magyar Királyság egyházkormányzata Mohács előtt így nézett ki, és nem tudom, hogy a kurzorral tudok-e valamit, igen. Tehát a Börzsönyvidék Ipolymente két történelmi vármegyére terjedt ki, a Hont vármegyére, illetve Nógrád vármegyére. Katolikus egyházigazgatás szempontjából az Ipoly menti rész az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, méghozzá, mint honti főesperesség és nógrádi főesperesség. A Börzsöny keleti része pedig a Váci egyházmegyéhez. Evangélikus szempontból az egyházszervezés a Hont-Barsi evangélikus egyházmegyét, magyar, illetve a német ajkú egyházmegyét, utóbbihoz tartozott például Nagybörzsöny. Református egyházszervezet tekintetében pedig a terület előbb a Felső-Dunamelléki egyházkerülethez, amit Samarjai vagy Mátyusföldiként is emlegettek, 1734-ig tartozott ide, majd 1734-től 1952-ig, tehát megszűnéséig pedig a Dunántúli egyházkerülethez tartozott a Palánki egyházmegye. Néhány gondolatot az új hitvallások honti terjedéséről. Az esztergomi érsek, mint tudjuk, a török betörés következtében már Esztergom elfoglalása előtt 1532-ben áttette székhelyt előbb Pozsonyba, majd Nagyszombatba. A váci püspökök is hol a szepességben, hol Győrben működtek. 1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek Derecskei János főesperest küldte vizitálni az főesperességben. Selmezványa környéki településekről tudott találkozni plébánosokkal, lelkészekkel. 8 településről 14 lelkipásztorral beszélt, közülük 12-t ő eretneknek minősített. A bocskai felkelés idején már valamennyi, a terület túlnyomó része vagy a luteri tanokat, vagy pedig a kálvini tanokat követte. 1616-ban, amikor Pázmány Péter elfoglalta az érseki széket, mindössze Szalka, Ipoly-Szalka és Visk rendelkezett plébánossal a vidéken. Lippai György érsek harmadik Ferdinándhoz írott levelében 1646 körül mutatja be Hont és Nógrád templomainak a viszonyait. Eszerint 35-35 van a két megyéből a katolikusoknak a kezén, és 150-150 pedig a protestánsoknak a kezén. Ez egyébként nem is a legrosszabb arány, hiszen csak Heves, Pozsony és Moson megyében voltak a templomok túlnyomó többségében katolikus használatban. Az 1647. évi sematizmus a honti főesperességből Liptóval egyetemben 9 plébánost és 1 szerzetes 21 licenciátust említ, a nógrádi főesperességből pedig még ettől is kevesebbet, 6 plébánost és 17 licenciátust. Ebben az időben Pálffy Tamás volt a honti főesperes, míg Mihály István pedig a nógrádi főesperes. Röviden érinteném, hogy a luteri tanításokat mely településeken fogadták be. Krupec István evangélikus lelkész kimutatása szerint Kövesd, Bélság, Palánk, Szob, Maros lakói a 16-17. Század fordulóján a luteri tanokat feladják és Calvin tanítását követik. Néhány evangélikus gyülekezet ebből az időszakból, Kemence, Szakállos és Tölgyes. Utóbbi helyen a szuperintendens is látogatást tett 1613-ban, és ekkor Tölgyesen Molitoris Zakariás volt a lelkész. Érdekes módon a Ságnak a történetében nem mutatható ki a továbbiakban, vagy nincsenek adataink, hogy a kálvini tanítás milyen erős gyökereket eresztett, viszont Kövesden, Bélen, Palánkon, Szobon és Maroson a 17. században a kálvini tanok megerősödtek. Börzsönyben, Nagybörzsönyben az erősebb, vagy a nagyobb erő jogán hol a katolikusok, hol pedig az evangélikusok használták a településnek a templomát, ami ekkoriban a mostani bányász templom, illetve a Szent Istvánnak szentelt kápolna volt. Kékkel tekinthetők meg a vidék evangélikus gyülekezeti, mivel ezt az előadást korábban már megtartottam, és a térkép inkább csak a Börzsöny vidékre koncentrált, még hozzátehetem Balassagyarmat, Széchény, Losonc és Fülek mezővárosokat, ahol szintén létezett evangélikus gyülekezet a 17. században. És most térjünk rá a Drékely-Palánki egyházmegyére. 1650-ben Perlaki Könczöl Márton lévai lelkész elkészítette a Felső-Dunamelléki egyházkerületnek a kimutatást készített a gyülekezetekről, 101 gyülekezetet sorolt fel, ebből 21 tartozott a palánki esperességhez. Csak a településeknek a nevét tekintsük át. Gyarmaton, Füleken, Nagyorosziban, Nógrádon, Nőtincsen, Felsőpetényben, Széchényben, Verőcén, Rétságon, Nógrád vármegyéből. Hont vármegyéből Helemba, Kövesd, Maros, Palánk, Perőcsény, Szob, Szokuja, Bél, Ipoly Bél, Pásztoha, valamint az esztergomi vármegyéből Pirismarót tartozott a palánki esperességhez. A neveket azért, ha megnézzük, négyen viselték a marosi családnevet. Ez ugye azt jelenti, a kor névadási szokásait, ha tekintetbe vesszük, hogy bizony Nagymaros bőségesen bocsátott ki szárnyára lelkészeket ebben a korban. Az új hitvallást egyébként leginkább a nagyobb települések, mezővárosok és a végvárak, mezővárosok lakói és a végvárak katonái követték, fogadták be. És itt látható Drégely romja a távolban, illetve az előtérben pedig Palánk vára. 1617-es metszeten láthatjuk az Istenházát is, és ebben a korban protestáns, tehát református kézen volt a palánki templom. A következő kép némileg később időből, Metszert, 1886-ból, az Ipoly torkolatánál lévő Helembát mutatja, és itt a távolban, háttérben pedig Damásd várát. Láthatjuk, hogy Helemba temploma körítőfallal van körbevéve, és minden bizonnyal a templom ugyancsak református kézen volt, hiszen hallhattuk, hogy Helembának is 1650-ben már református lelkésze volt. Most néhány településnek a korai emlékeiből szeretnék néhányat megemlíteni. Ungnár Dávid krónikásaitól tudjuk, hogy Maros mezőváros lakói az ariánus unitárus hitet fogadták be a 16. század második felében. Azt viszont talán Maroson is kevesen tudják, hogy első ismert prédikátorát adták egy székelyföldi gyülekezetnek is. És hát bizony, ha ezt nem tudják, egészen Székely keresztulig kell elvándorolniuk, hogy erről bizonságot szerezzenek. Mi is így jártunk feleségemmel 2013 őszén. Szombatfalvi József, tiszteletes úr, mutatta meg a templomukban, hogy az erdélyi unitárus egyház meglapításnak az évében, 1568-ban Székely keresztúron egyházközség működik, melynek papja Marosi Szining János, tehát Marosról származik, aki ebben az évben Mélius Juhász Péter és Dávid Ferenc hitvitáján Gyulafehérvárott jegyzősködött. Tehát ő jegyezte fel ezt a hitvitát. És a templomban lévő kis történeti áttekintésen túl a lelkészek listáján első helyen olvashatjuk az ő nevét. És ugye nevezetes dátum az 1568, hiszen ebben az esztendőben Tordán az országgyűlés Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot. A marosi reformátusok régi emléke az 1680 körüli évekből származó Komáromban készült aranyozott ezüstkehely. Losoncot a palócföldi kálvinizmus bástyának is tekinthetjük. Noha, hogy mikor fogadták be a helvét hitvallást, erről megoszlanak a vélemények. Hallunk, olvashatunk olyan dátumot, hogy 3000 lakost ért át a helvét hitvallásra, ezt 1590-re is teszik, de az 1500-as évek közepére is. A besztercebányai református egyházmegye adattárában 1579-et említenek. Megbízható adatok viszont csak a 17. század elejéről származnak. 1608-ban a Borsod-Gömör Kishonti egyházmegyéhez tartozott Losonc. Első prédikátorának neve Kóródi Márton, aki 1616 és 1630 között működött. Jó, valamivel később itt szolgált első lelkészként Ember Pál is. Az ellenreformáció idejében sikeresen megvédték a losonci templomot, sőt Nógrád megyében az üldözött reformátusok menedékévé váltak, ugyanakkor az evangélikusok irányában nem nyilvánult meg ilyen türelem. Rendhagyó módon itt a városban a helvéthitvallás követők és az evangélikusok között bizony feszültségek voltak. A 17 és a 19. század között a losonci egyház adta a palánki egyház megyének a legtöbb esperest. Perőcsény prédikátorának a neve 1592 előtti időből maradt fenn, Korvin Éliás, aki azon 13 lelkész közé tartozott, akik aláírtak egy hitvallást, ami a galántai zsinat előtt készült. Ugyancsak a régi templomban olvasható volt egykor az a felirat, hogy építetett Varga János, a karzat, fenyőkarzat, hogy építetett Varga János bíróságában, Szokolai Pál prédikátorságában, Isten dicsőségére 1680-ban Hevér Tamás mester csinálta. Nem sokkal később elkészült a templom festett színes fakezettás mennyezete, és ennek a középső tábláján olvasható volt, hogy 1698-ban renoválták a templomot, és az eklézsia pásztora pedig Dömsödi Mihály. Ha belegondolunk, ugye ezek a évek a török hódoltság végóráiban, illetve azt követően mentek végbe, micsoda erő lehetett a gyülekezetben, hogy az Isten házát ilyen méltó módon gondozták. És a kis harang 1656-ból öntött engem Baltazár mester Pozsonyban. 333 évig szolgált, 1989-ben repett meg, és azóta vagy a templomhajóban, vagy a gyülekezeti teremben található. Idősebb testvérét, amelyet 1602-ben öntöttek, az a nagy háború vitt el 101 néhány évvel ezelőtt. Ugyancsak 16. századi emlék Szokolyán a ma is használatban lévő úrvacsorai kehely felirata szerint Martnauban az eklézsia az igaz hit követője, Szokolya 1598. Martnau Szokolyának a német neve volt a 16. században. És itt láthatjuk régi templomát, melyben ugyancsak volt egy felirat. 1615. esztendőben, Pünköst havának 10. napján ez az Istenháza pogány miatt való romlásából megépítetett Pécsi János prédikátorságában Osklamester Egyedi Lőrinc, főbíró Andarkó György idejében. Egyedül Istennek dicsőség. Ámen. És akkor annyi párhuzamot vonnék a Perőcsény és a Szokolyi templom között. Sajnos a Perőcsény templomról nem maradt fenn ilyen metszetünk, de hasonló lehetett, hiszen utaltam arra, hogy festett fakazettás mennyezete volt mindkettőnek, és a templomoknak az újjáépítése is, vagy lerombolása, hát a 19. század közepén, 1856-57-ben Perőcsényben, 1858-ban pedig Szokolyán ment végbe, amikor sajnos a templomokat majdnem teljesen újjáépítették, de a régiek megszűntek. A szegények ezüstje Vámos Mikoláról. 1732-ben már megvolt ez a bortartó kanna és kehely, címeres mindkettő, és ma is használatban vannak. Három évvel ezelőtt a település értéktárába, illetve utóbb pedig Pest megye értéktárába is bekerültek, mint nemzeti értékek. A 17. század második felében a felerősödött ellenreformáció állami részről is támogatást kapott a protestánsokat felségárulással, lázadással vádolták. 1674-ben a vidékről a következő evangélikus, illetve református lelkészeket idéztek meg Pozsonyba a különbíróság elé. Maros Szobé Szokolya eltitkolta gyülekezeti lelkipásztorának nevét. Név szerint idézték Fried Gottfriedet, evangélikus lelkész volt Nagybörzsönyben, Szokolai Pál Perőcsényi, Marosi András Jenői, Varsányi György Récsági, Szkárosi István Verőcei, Gere János Petényi lelkipásztort. Közülük senki sem jelent meg Pozsonyban, a vidék ekkor a török uralma alatt állt, és a budai pasa megfiltotta alattvalóinak, hogy részt vegyenek a tárgyaláson. Esvarga Katalinnak a munkájából, ami 15 évvel ezelőtt jelent meg, munkájában olvashatjuk a teljes jegyzőkönyvét a eljárásnak, illetve hát több kimutatásban azonosítja a településeket, hogy honnan idéztek meg lelkészeket. Viszont Fülekről a megidézett miskolci Bodnár Mihály a kiéti börtönben halt meg, Csúzicsei Jakabot pedig losonci prédikátort utóbb kiváltják, illetve dunántúli püspök lett később. Annyit kitérőt hadd tegyek, hogy két településen munkám segítségével tudtam a figyelmet felhívni, hogy bizony jó, ha megjegyzik azt, hogy Verőcén és Börsönyben a szolgáló egykori lelkészt megidézték a pozsonyi vértörvényszék elé. Néhány püspöknek a jelentése vagy értesítője a korabeli viszonyokról. Pongrász György 1675-ben azt írja, hogy egyházmegyében, tehát a Váci egyházmegyében 1650-ben csak 5 plébánia volt, 1675-ben pedig a 73 plébánián 13 pap és 32 licenciátus szolgál. Dvornikovics Mihály, ugyancsak Váci püspök, amikor egyházmegyében székvárosában lépett 1699-ben, mindössze 20 hívőt talált, katolikus hívőt talált ebben a városban. Viszont megindult a református hitre tért falvaknak a visszaterelése a katolikus egyházba. Egy évvel később jelentésében már azt írta Kolonics Lipót prímásérsekhez intézett iratában, hogy az eretnekek visszaszorítására legalkalmasabb az idő, hiszen béke van, az eretnekek, értsd, a protestánsok félelemben élnek. A templomok visszavétele azért lenne célszerű, mert törvényesen a Váci egyházmegyében egyet sem adtak át a protestánsoknak. A katolikus vallás megerősítéséhez pedig a prédikátorok elmozdítását tartotta a püspök úr célvezetőnek. A vidékről néhány ilyen hasonló eset. 1700-ban Dél-Hondban Balassa Pál esztergomi kanonok prépost tartott vizitációt, és zárogatta a protestáns templomokat, így a pásztóit, a mikolait és a perőcsényit lepecsételte. A perőcsények a harangokat a tóba rejtették, község közepén lévő tóba. A említett két régi harangról van szó. A Rákóczi szabadságharc után felvett tanúvallomások szerint mindhárom eklézsiából a vizitáció alkalmával üzték el a lelkészeket. A mikolai prédikátor elhajtása után a börzsönyi plébános, majd egy Ignác nevű jezsuita misézett, és hát a feldolgozások szerint két ízben is kidobták az oltárt a reformátusok a templomból. A Rákóczi szabadságharc után különböző szankciókat kívántak életbe léptetni. Többek között ugye az 1581. évi állapotokba való visszahelyezést, és Pásztorné és Perőcsényben pedig a grammatikának, tehát a magyar nyelv tanításnak a megszüntetését is kilátásba helyezték. Rákóczi 1704-ben fajta türelmet hirdetett, és azt ígérte, hogy a közeljövőben összehívandó országgyűlésen majd rendezik a vallás ügyét. Ez az 1705-ös Széchenyi országgyűlésen meg is történt, és itt azt mondták ki, hogy a vallás tekintetében a földesúri jog megszűnik, és a településnek a vallási többsége használhatja a templomot, illetve nem zárhatják ki a más valláson lévőket sem. A templomok elosztásában többségében kedvező helyzetbe kerültek a vidék református gyülekezetei, helembai, kövesdi, mikolai, marosi, az evangélikusok Érsd a reformátusok kezén maradt. Ipoly Pásztó és Perőcsény, mivel véletlenül már korábban az 1104-es rendelet előtt visszavették a templomot, nem említi az országgyűlési döntés. Széchény, Losonc, Fülek természetesen megtarthatták templomukat a reformátusok. Ipoly Bélen más volt a helyzet. Itt 1674-ben a reformátusok által használt templomot a katolikusok elvették, majd a megjelent Rákóczi féle rendelet után, ez részleni után, pedig a reformátusok vették vissza a templomot. Ezt nem tolerálták, és így bizony a település ezt megszenvedte. A rendeletek után a vármegye katonai erejével vették vissza és adták át a katolikusoknak a templomot, és ezt lényegében jóvá hagyta a Széchenyi országgyűlés is. Volt a reformátusoknak egy fa templomuk, ezt viszont a szabadságharc után a földesúr gyújtatta fel, tehát lényegében templom nélkül, mint egy 80 esztendei templom nélkül maradtak a béliek. A 18. század viszont nagy változásokat hozott, több településre vagy idegen ajkú népeket telepítettek, idegen anyanyelvűeket telepítettek, így garamköves szobra tótokat, Mikolára és Palánkra pedig németeket. Maroson is újabb telepítés történt, és mindezek oda vezettek, hogy az említett településeken a katolikusok kerültek többségbe, és Drégei Palánkon például a szatmári békekötés után megszűnt az anyaegyház, érseki uradalomhoz tartozott Palánk, és még az ott lakást is megtiltotta az érseknek a intézője a reformátusoknak, ha nem léptek vissza, nem rekatolizáltak. És ebben az időszakban tűnnek fel Diós Jenőn a drégei családnévvel rendelkező lakosok. Az Úr különösen az úgy intézkedett, hogy azért az egyházmegye egészen megszűnésig, 1952-ig nevében megőrizte a Drége-Palánki vagy a Palánki elnevezést. Vámos Mikolán is ugye a németek telepítése következtében megváltozott a lakosság valleszerint összetétele. 1741-ben elűzték Grési Istvánt. Ő volt immár a harmadik prédikátor, akinek el kellett hagynia Mikolát. A katolikusok visszavették a középkori templomot, de ez kicsinek bizonyult, ezért Esterházy herceget kérték, hogy bővítse a templomot, illetve a honti főesperes, hogy plébánosról gondoskodjon számukra. A templom meg is épült 1752-ben, plébános pedig majd csak 1810-től kapott Vámos Mikula. Az Úr hajlékát az 1779-es vizitációs jegyzőkönyv még említi, hogy romos állapotban megvan. Arról viszont nincs tudomásunk, hogy a reformátusok kérték volna esetleg ezt a régi templomot, de azt sem, hogy felajánlották volna számukra, mint hogy mondjuk más településen ez megtörtént. A képen látható Istenháza az 1980-as években épült, 82 és 90 között. Az egész közeli és távoli környéken egyedülálló módon, ugye ebben az időben, jelenleg is ez a gyülekezetnek a temploma. Az Ipoly-Torkolat vidékén Szobon, Helembán, Garamkövesden a 18. század első felében megszűntek a református gyülekezetek. Tudnunk kell, hogy ezek a települések, vagy a káptalannak, illetve Bajta esetében talán az érseknek a birtoka volt. Tehát a földesúr tudta érvényesíteni azt az elevet, hogy aki a föld, az a vallás. Nógrádi gyülekezetek sorsáról néhány gondolatot. Nagyoroszi mezővárosban a 17. század végén reformátusok, evangélikusok és katolikusok éltek. A templomot a reformátusok használták, viszont 1882-ben a nagypénteki harangozás miatt a katolikusok úgy érezték, hogy súlyos sérelmet szenvedtek, és hát a pozsonyi helytartó tanácshoz fordultak, pozsonyi kamarához, aminek különböző szankció lett a következménye. A Rákóczi Szabadságharc idején még éltek itt protestánsok. A Széchenyi döntés a reformátusoknak ítélt a templomot, az evangélikusokról viszont megfeledkezett, ők Pajtában tartották az Isten tiszteletet. Ezt követően a plébániáknak a helyreállítása felgyorsult, Nógrádon 1696-ban, Nagyoroszliban 1710-ben, Nőtincsen 1724-ben, Rétságon 1787-ben a katolikus anyaegyházat állították helyre, míg Felső Petényben evangélikus anyaegyház jött létre. Szlovákok nagy mértékben kerültek a Börzsöny keleti felére is. Lényegében a települések már nem is nagyon tudják azt, hogy egykor protestáns települések voltak. Vég József helytörténész említi újabb munkáiban, hogy bizony ezek a települések befogadták az új hitvallást. Verőce. A Váci püspökség ősi birtokán a török hódoltság idején terjedtek el Calvin tanai, majd ugye lelkészüket megidézik Pozsonyba, viszont Szkárosi István Ezésza 13-ig a gyülekezetben van. Utána jutott árvaságra a verőcei gyülekezet, és a türelmi rendelet tette lehetővé, hogy előbb torony nélküli templomot, majd 1800-as évek elején pedig toronnyal lássák le az úrhajlékát. A templom falán látható Csuti Zsigmondnak az emléktáblája, aki Vácon 1849-ben a függetlenségi nyilatkozatot kihirdette, és emiatt meghurcolták őt. Nagymaros is árvasságra jutott, de itt azért meg kell említenünk, hogy Oroszi István lelkész személyében 1669 és 1712 között esperest is adott az egyházmegyének. Igaz, hogy Orosz Istvánnak rendkívül viszontagságos volt a sorsa, hiszen Nagymarosról elűzték, a Barsi, majd a Komáromi egyházmegyében lelt menedéket, a Rákóczi szabadsághoz után ismét visszakerült, majd 1726-27 után pedig a gyülekezet árvaságra jutott, tehát nem volt lelkészük néhány évtizedig. 1789-ben oratórium épült, a képen látható torony pedig 1934-ben Kós Károly tervei alapján készült el. A 18. század végén mintegy évtizedig Verőcének a leányegyháza volt Nagymaros. Pilis Marót, az egyedüli dunántúli gyülekezete a Drégepalánki egyházmegyének. 1710-ben innen űzték el a hányatott sorsú Dési Istvánt. A templommal annyiban voltak szerencsésebbek, mint mondjuk a mikolaiak, hogy ők az 1770-es, 80-as években vissza tudták vásárolni a hegyen lévő, ma is meglévő templomukat, de 7 évtizedig nem volt lelkipásztoruk. Ez az egyetlen olyan gyülekezete a Palánki egyházmegyének, amely 1952 után megmaradt a dunántúli egyházmegyén, egyházkerületnél. Az őrálló gyülekezetek sorát Ipoly pásztorral nyithatjuk meg, és itt talán az említett lelkész dinasztiáról tennék említést, a Kovács Sebestyén családról. Ha nem tévedünk, akkor jelenleg Kovács Sebestyén Vera a hatodik lelkész nemzedéket képviseli, és az ő dédapja volt az a Kovács Sebestyén József, aki 52 évig szolgált 1832-től 84-ig Ipoly pászton, és a szabadságharcban való kiállásáért ő halálra ítélték 1849-ben, és az úr úgy mentette őt meg ettől, hogy testvére Kovács Sebesén Endre, a Rókus Kórháznak a sebészfőorvosa Hajnaut kezelte és műtötte, és ő azt kérte, hogy a testvére élete maradjon meg, és így menekült meg a kivégzéstől, visszakerült Ipoly pásztorra, és mint említettem, 52 esztendeig szolgált. Fia, Kovács Sebestyén Kálmán ugyancsak 52 esztendeig szolgálta Ipoly pásztort is, mint lányegyházat, Vámos Mikolát is. Dési Istvánnak itt ért véget földi pályafutása, Pilismarót, Perőcsény, Ipoly Pásztó, Vámos Mikola és Ipoly Pásztó. Lényegében Marótról is, Mikoláról is elűzték. A perőcsényi éveiről nagyon bizonytalanok az adatok, nem is tudjuk pontosan, hogy mettől meddig szolgáltott. Perőcsényről már tettem említést, hogy a 17. század végén milyen áldozatosan állt ki a gyülekezet a templom gondozása mellett. Balogh Mihály volt az a lelkipásztor a gyülekezetnek, aki innen a Palánki Egyházmegye esperese is volt 1794-től 1808-ig, Perőcsényben pedig 22 esztendeig szolgálta az urat és a gyülekezetet. Diós Jenő ugyancsak őrálló gyülekezetek közé sorolható. A helyi hagyomány szerint a török korban, a 16. század végén az egész község a kárnista hitet, vallást követte. Két prédikátora, Mányoki János és Miskolci Szijjártó János töltötte be az egyházmegyespresi tisztét. Itt fennmaradt a helyiratokban, illetve a rádai levéltárban vallásfelekezetek közötti konfliktusról is jó néhány adat, illetve Kovács Mihály tiszteletes a saját gyülekezetével került konfliktusba. Ez minden bizonnyal abból ered, hogy Drégeli Mihályt, és itt a Drégeli név, a Palánkról előzött Drégeliek, tehát megfette a törvénybírót, és ezért az Eklézsia 1773-ban meg akart válni a prédikátorától. Valószínű, hogy az esperes hatására ettől elálltak, de 1774-ben viszont 44 családfő a prédikátortól való megválásra adta le szavazatát. Az eset érdekessége, hogy a jenői pápisták levelet írtak, és azt írták, hogy mióta prédikátor úr Kovács Mihály Jenőn vagyon, tiszteletesen viseli a maga hivatalát, és semmit rája nem hallottak. Tehát lényegében a katolikusok védték meg a tiszteletest. 1777-ben úgy zárult az ügy, hogy átkerült Kovács Mihály úr Perőcsénybe. Megemlítem azt, hogy a gyülekezet nagyon szépen gondozza temetőjét, és több mint 200 éves lelkészsírokat lehet találni a sírkertben, amelyeknek a feliratát olvashatóvá is tették a közelmúltban. Szokolya nem csak a töröktől szenvedett, hanem a rád sajkásoktól is, ez már ugye mintegy 100 évvel később történt. Egy érdekességet hadd említsek, a környéken egyedülálló módon itt találkozunk egy lelkésszel, Felsőőri Fábián Péterrel, aki a 18. század 50-es éveiben rekatolizált. 1849-ben itt valóban egy mártírlelkész sorsával találkozunk. Árkai Kancsúr Andrást 1849-ben kivégezték, azzal vádolták meg, hogy egy a gerillák által elkobzott hadipénztárnak a rejtegetéséről tudomása volt, melyet a templomnak a tornyában találtak meg. Balassagyarmat a reformáció korából a ekklésiának csupán két lelkészének ismeretes a neve. A 19. században a Losonc lányegyházaként szerveződik, 1904-ben neogótikus stílusban megépül az úr hajléka, és 1911-ben kap az újkorban rendes lelkészt, már említett Kovács Sebestyén József személyében. Ő a múltban is kiterjedt szorvánnyal bírt, ma pedig három lelkész szolgál az Anya és a Fiók egyházban. Losonc, ez úgy vélem, hogy ismeretes számunkra, hogy 1849-ben az egész város szinte elpusztították az oroszok, szintén egy ilyen gerilla hadművelet miatt. Így a tűzvésznek a martaléka lett a templom is, a gimnázium épülete is. 15 mázsás harangját a templom újjáépítése során öntették és áldották meg. A templomot 1945-től nem lehetett istentiszteletekre használni. Egy időben a Nógrádi Múzeum működött benne. 2004-ben kapta vissza a sajnos fogyatkozó létszámú gyülekezet. Református líceum, a gimnázium, a népiskolája, teológiai szeminárium a két háború között kisugárzó erővel bírt a vidéken. Jelenleg a Kármán József Magyar Tanítási Nyelvi Alapiskola és óvoda működik a műemléki épületben. Fülek az egyházmegyének, hát Pilismarócról tekintve a legtávolabbi helye, véghelye. A 17. században még anyegyházzal bírt, a Rákóczi szabadságharc után ez is árvaságra jutott. A 19. század 80-as éveiben Losonc fiókja, majd leányegyháza. Érdekes módon az 1930-as évektől a Zománc gyárban foglalkoztatták hivatalnokként a református segédlelkészt. Szerettek volna missziói lelkészséget szervezni, ez azonban nem sikerült. Böröcki Gábor segédlelkész 1945-ben kiutasították Csehszlovákiából. 2002-ben a foton látható szép templomot építette meg a gyülekezet, és tavaly, amikor ott jártunk, nagy-nagy erőt éreztünk abban a távoli kis gyülekezetben. Ipolyságnak is elég hányatott volt a sorsa. Ugye Hont megye székhelye a város 1850-es évektől, illetve hát a megyeház 1806-ban égett le Kemencén, ezt követően már oda került, viszont a megyeháza csak 1850-es, 60-as években készült el. A protestánsoknak a összeírásáról a reformáció után csak a 19. század közepéről találunk adatokat. A 20. század elején az evangélikusok és a reformátusok közösen építenek templomot, de ezt egyre inkább az evangélikusok használják. Aztán most a közelmúltban Kuczi Lajos tiszteletes úr, aki a 80-as évektől szolgáltott, 1994-ben elérte azt, hogy a gyülekezet anyaegyházzá alakult, és Izsmán Jónás tiszteletes úr szolgálata idejében pedig megépült az Istenháza, melynek felszentelése 2014-ben valósult meg. A dunántúli egyházkerethez tartozó esperességünket a trianoni békediktátum megcsonkította. Elszakította Losoncot, Füleket, Ipoly Pásztót, Ipoly Bélányegyházzal, Szakállos Fiók Egyházzal és Ipolyságot. Átmenetileg 1938-44 között visszakerültek, de ez csak átmeneti időszak volt. A végkifejlet az istentelen hatalom idején ment végbe, a proletár diktatúra első éveiben, amikor a pártállam az egyházmegyéknek a csökkentésre kényszerítette rá a református egyházat. Ennek következtében 1952-ben megszüntették az egyházmegyét, és az északpesti egyházmegyébe olvasztották be. Nagymaros, Verőce, Szokolya, Diós Jenő, Perőcsény és Vámos Mikola, Balassajonomat és Résztság Misszói Egyházat, valamint Salgótarjánt. Salgótarján a 20. század elején, 1916-20 tájékán vált anyaegyházzá. Tehát ezek kerültek az északpesti egyházmegyéhez és a Duna melléki egyházkerülethez, míg az említett Pirismarod Dömössel maradt a dunántúli egyházkerületben, a Tatai egyházmegyéhez tartozik. Nagy hálával tartozom az Úrnak, hogy engem a tékozló fiút kegyelmébe fogadott és feladattal bízott meg. Gyermeki hitemet élezgetve felébresztette bennem azt, hogy őseim hitvallásának a gyökereit kutassam, feltárjam, erőt adott munkám elvégzéséhez, és megajándékozott azzal a lehetőséggel is, hogy az egyházmegye egykori és ma is élő gyülekezeteit kétszer is végiglátogathassuk. 2014-15-ben az anyaggyűjtés, illetve az adatok pontosítása véget, 2011-15-ben pedig az elkészült munkámnak a gyülekezetbe való eljuttatása alkalmával. Hát tartalmazza a felhasznált irodalmat is a bemutató. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Nagyon szépen köszönjük, egy fantasztikus adat, egy tár ez, és egy hatalmas munka, amit elvégeztél ebben, és én azt hiszem, hogy ezt mindannyian úgy döbbenten hallhattuk, hogy ez a reformáció idején egy szinte tökéletesen református hitre tért környék volt, és hogy gyakorlatilag már a nagyobb része eltűnt a reformátusság szempontjából. És hát nagyon reméljük, hogy tényleg Drégei Palánkon is újra lesz gyülekezet, és hát amelyek megvannak, hát azoknak pedig kívánjuk, hogy erősödjenek. Szeretettel megköszönöm még egyszer, és a úr imádságot mondjuk el együtt, és abban fejezzük be. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.